Eredményes élettalálkozó 2013. november 8-a. Tiltott tudás 9. rész. Az utolsó lépés a szabadsághoz.
Hát akkor egy nagyon szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, valamennyiünknek, akik itt vagyunk, és nektek, akik néztek és hallgattok bennünket határainkon belül és kívül, ez az eredményes élet találkozó. És itt van Sanyi, hála Istennek, én nagyon rövid leszek, lenne néhány bejelentésünk, legalábbis egy biztos. November 30-án szombaton Baján lesz egy visszavalósághoz konferencia, egy nagyon-nagyon érdekes témában, Célkeresztben a Biblia és Jézus Krisztus címmel. És a cím az már sejteti, hogy keményen fogjuk támadni mind az úgynevezett szentírást, mind pedig Jézus Krisztus személyét, és megpróbáljuk bebizonyítani azt, hogy ez az egész nem igaz. És nézzük meg, hogy sikerül-e. Észérvekkel, jogi történelmi úton, a régészet segítségével, a korabeli szemtanúk leírása alapján megvizsgálva az indítékokat és minden más egyebet egy gyakorlatilag tudományos eszközökkel, és nagyon megdöbbentő lesz a végkövetkeztetés. Gyertek el, ha tudtok, a cím Baja, Eötvös József Főiskola Műszaki és Közgazdaságtudományi Kar, Bajcsi Zsilinszky út 14, november 30 szombat, kezdés 14:00. Oké, hivatalos részen túl vagyunk. Szeretnék üdvözletet küldeni Debrecenbe. Megyünk hozzátok holnap. Igaz, hogy mire ez az anyag felkerül, már ott vagyunk. Bocsánat, Rafi. Bocsánatot kérek. Rafi rám szólt, Attila is elnézően mosolyog. Oké, és megyek Erdélybe. Jövő kedden ott lesz két nem eredményes, illetve visszavalósághoz előadás szintén, de jó lenne, ha eszembe jutna, hogy hol. Mező Paniton biztos, és Piroska üdvözlünk, és köszönjük az életedet. Ja, a végén, hogyha eszembe jut, akkor. Oké, de most csak egy gondolat. És még mielőtt elkezdenénk, imádkozzunk egyet. Rémisztő gondolat egy személyes Isten létezése, igaz? Sanyi kérdezi, hogy ez már zima.
Ez jó volt.
Nem tudom, mit mondhatnék ezek után.
Igen, ez az igaz.
Akkor is elmondom. Néha szeretnénk, ha Isten nem lenne személyes, hogyha megelégedhetnénk valami kevésbé ijesztővel. Ha mondjuk lehetne csak az univerzum, vagy és nem cinikus vagyok, ne értsetek félre, de nekünk embereknek bevallva vagy bevallatlanul olyan dolgaink vannak, amit nem szívesen osztanánk meg egy végtelen hatalommal, akinek lehet, hogy elszámolással tartozunk. Éppen ezért szeretnénk néha Istent elszemélyteleníteni. És csak egy gondolat, hogy, és erről nagyon sokat szoktunk beszélni, hogy azért tudunk imádkozni egyáltalán, mert létezik egy személyes Isten, mert az ok-okozat, a kauzalitás megköveteli ezt. Ugyanis egy személyes lénynek, mint az ember, nem lehet egy személytelen oka, hiszen akkor az ok a létezés alacsonyabb fokán állna, mint az okozat, mint a teremményei, ami lehetetlen. Éppen ezért szükséges, hogy legyen egy személyes Isten, és hogyha van, akkor azt hiszem, hogy nem butasság szólni hozzá. Olyannyira nem, hogy még válaszolni is szokott. Úgyhogy kérjük őt, hogy adjon bölcsességet. Drága Urunk, köszönjük, hogy szólhatunk hozzád. Köszönjük, hogy gondot viselsz rólunk. Köszönjük, hogy nem kell félnünk, hogy megszólítsunk. Pontosan ismersz minket, hogy milyenek vagyunk. Bukott, nyomorult lények igazából. És köszönjük, hogy veled nagyszerűek lehetünk. Hogy egyetlen elvárásod van felénk, hogy keressünk téged. Hogy elfogadjuk a szeretetedet. Egyedülálló üzenet. Nincs párja. Elolvassuk máshol. Nincs még egy ilyen Isten, mint te vagy. Köszönjük. Nem kell megjátszanunk magunkat. És kérünk, hogy szólj hozzánk most. A szívünkhöz. Te nevedben. Jézus Krisztus nevében. Amen. Napokban voltam egy drága embernél, nem ismertem még azelőtt. Beszélgettünk, és sorolta nekem, hogy a világ hogyan próbál elpusztítani bennünket különböző eszközökkel, és éppen a táplálkozásnál tartottunk. És nagyon komolyan veszi ezt a dolgot. Hála Istennek egyébként tök jó dolog, tudatos táplálkozás. Nem eszünk meg bármit. És ő minden bio boltokban vásárol, és hogyha vesz húst, azt is kiskereskedőnél, vagy ilyen nem is kiskereskedőnél, butaságot mondok, hanem kistermelőknél veszi. És minden nagyon jól csinál, megkínált kávéval, kaptam cukrot, és az is nátcukor volt, és nagyon örültem neki, és minden rendben volt. És amikor a kezünkben volt az jó illatú, gőzölgő kávé, akkor azt mondta, hogy te, én dohányzom, kimennék a teraszra. Kijössz? És álltam bután, remélem, hogy semmi nem látszott az arcom. És csak kimentünk és beszélgettünk tovább az egészséges életmódról, miközben dohányzott. És csak érts, hogy nincs baj azzal, hogyha dohányzol. Tehát, hogy mondjam, van baj, mert pusztítod magad, de Isten előtt nem igazándiból ez számít. Nem csinálunk bele törvényt, hogy dohányzó vagy nem dohányzó, de nekem volt egy üzenete ennek az egésznek, hogy egészen addig szeretjük követni akár az igazságot, akár jó dolgokat az életben, vagy akár Istent, ameddig nem válik túl kényelmetlenni a számunkra. Egészen addig odaadjuk az életünket mondjuk Jézus Krisztusnak, ameddig a komfortzónánkon belül vannak a dolgok. Hát könnyen odaadom, én például mit? Nem is tudom. Mindegy. Akármit. Erről most ne beszéljünk. Tudod, hol van az a pont, vagy mi az a pont, amit már nem akarsz odaadni? És itt olvasok Kolossé levélben, Pál apostol írta, az első fejezet 18. versben, és majd a vers utolsó része lesz inkább az érdekes, és ő a feje a testnek, az egyháznak, aki a kezdet, elsőszülött a halottak közül, hogy mindenekben ő legyen az első. Ez is ilyen fanatikus szöveg, ezek a keresztények, hogy Jézust kell az első helyre tenni, és hogy ő az első mindenekben, hogy miért van erre szükség. És gyakorlatilag mindössze arról van szó, hogy ez fanatizmus, akkor oké. De én az életemben azt tapasztaltam, hogyha Jézus Krisztus teszem a középpontban, akkor nagyon kitágul a tűrés határomnak a köre. Akkor, amikor ő van a középpontban, és elismerem őt, mint a megváltómat, és mint az életemnek a korlátlan urát és a megoldását, akkor egyre kisebbnek látom azokat a dolgokat, amihez annyira ragaszkodtam. És az a kényelmetlen érzés, ami, ezeknek a dolgoknak az elengedéséből fakad, az egyre csak csökken és kisebb lesz. És sokan a kereszténységet egy ilyen negatív színben látják, hogy itt le kell mondani dolgokról, itt el kell engedni dolgokat. Csak nagyon, nagyon keveset beszélnek arról, hogy valójában azért kellene elengedni dolgokat, hogy megkapjunk valami jobbat. És legtöbbször a legjobbról lemondunk a jóért cserébe. Csak nem mondj le a jóért a legjobbról. Isten mindig a legjobbat szeretné neked adni az életedbe. És azért ne dohányozz, mert kátrányt lélegzel be a tüdődbe, és elpusztítod magad, nem azért, mert Isten nem szeret, mert pont nem érdekli Istent, hogy dohányzol-e vagy nem egyébként, csak mondom. És annyira elvéthetjük az életünknek a területeit azzal, hogy inkább átfogalmazom, csak hogy kényelem a mi ellenségünk. A kényelem. És azt hiszem, hogy Isten nagyon sokszor szeretné áttörni a kényelmünket. És szeretné, hogyha kényelmetlen helyzetekbe kerülnénk. És erről nagyon sokat szoktunk beszélni. Szia, jó reggelt! És csak ezzel szeretném befejezni, hogy én azt tapasztaltam, hogy amikor számomra kedves dolgokról lemondtam, amiről tudtam, hogy nem oda való. Igaz, hogy fájt egy kicsit, de utána valami hihetetlen cserét kaptam. És Isten mindig megvigasztal, igen, azt mondja, igen, látom a fájdalmadat, látom, hogy ez fáj neked, látom, hogy el kell engedned, de szeretnék adni valami igazit neked cserébe. És ez csak annyira bátorító. Úgyhogy ne félj odaadni dolgokat, és ne félj lemondani a jóról a legjobbról, a legjobbért cserébe. Csak köszönöm a figyelmet, gyere Sanyi, kérlek.
Sziasztok még egyszer. Köszönöm a figyelmeztetést az autóval. Sokkal jobb úgy elindulni, hogy be is indulni. A tiltott tudás sorozatban jutottunk az utolsó témához, az utolsó fejezethez. És megmondom őszintén, hogy a végére hagytam a legnehezebbet. Az a téma, amit szerintem nem csak ma, hanem talán ezen a héten és talán jövő héten is tárgyalni fogunk, vagy megpróbálunk tárgyalni, talán az egyik legkevésbé népszerű gondolat a Bibliából. Vagy mondhatnám úgy is, hogy az egyik legkevésbé népszerű gondolat a mai társadalmunkban. Mert valami attól, hogy benne van a Bibliában, vagy nincs, attól még lehet nagyon valós, lehet nagyon észszerű. A Biblia nem létrehozza az igazságot, hanem megmagyarázza azt. A helyére teszi. Az igazság függetlenül létezik attól, hogy mi mit mondunk, vagy mit gondolunk róla. De a megértésünkkel néha probléma van. Néha vannak képeink a valóság tényeiről, amely képek csak egész egyszerűen nem a valóságot írják le. Létrehoznak bennünk egy hozzáállást, egy viszonyulást, ami csak egész egyszerűen nem felel meg annak, ami ténylegesen létezik. És az a szó, az a kifejezés, ami a tiltott tudás sorozat utolsó nagy témájának a kulcsa, ezt a lényeget fogja meg. És éppen ezért a lényünknek a legmélyét, a legbelső hozzáállását, a legalapvetőbb viszonyulását hívja ki. És nyilván, ha ez egy kihívás, ahogy Ernő mondta, a gyógyítás szándéka van ott benne. A segítés szándéka van ott benne. Amikor egy sportoló olimpiai aranyérmet akar nyerni, az edzője úgy értem segíteni akar neki. Kihívások elé állítja. Megpróbálja kihozni belőle a legtöbbet, a legjobbat. Tévedésekre rámutat, és megpróbál tévedéseket kijavítani. Megpróbálja arra az útra állítani, amely tényleg a célba viszi. Tudod, ha nincs célod, ha nem akarsz eljutni sehova, akkor menj, ahova akarsz. Az élet nagyon kényelmes. Az élet nagyon konfrontációmentes. És annak a szónak, amiről beszélni fogunk, semmi jelentősége nincs a te életedben. De akarok-e úgy élni, hogy nem tartok sehova? Akarok-e úgy élni, hogy nincs célom? Akarok-e úgy élni, hogy értelmetlen mindaz, ami van? Nekem nagyon nehéz. Én azt hiszem, hogy nem akarok. És megmondom őszintén, van bennem egy kis jó értelemben vett szorongás ezzel a témával kapcsolatban. Mert nagyon-nagyon tartok tőle, hogy miközben beszélünk róla, a klisék fognak előjönni. Azok az előfeltevések, amelyekkel eddig is éltetek, azok a gondolatok erről a témáról, amik zsigeri alapon már ott vannak bennetek, és lehet, hogy nem felelnek meg a tényeknek. Félek tőle idézőjelben, hogy ezekkel a klisékkel megyünk el innen. Hogy ja. És az ég adta világon nem tanultunk semmit. Az ég adta világon nem változott semmi. Mehettünk volna inkább a Mekibe kávézni. Szeretném, ha nem így történne, és tényleg az az imám, hogy Isten adjon nekünk olyan gondolatokat, olyan szavakat, amikkel ez megtörténik, amivel figyeljetek, új felismerésre jutunk. Nem új valóságot teremtünk, nem kitalálunk valamit, ami nincs, hanem arról, ami van, ami mindig is környezete volt az életünknek, ami mindig is befolyásolta az életminőségünket, ami mindig is alapja volt annak, amit aratunk, arról megértünk valami többet. Új felismerésre jutni. Változni. Még szebben mondom, fejlődni. A mai világ nem mondja meg nekünk, hogy nem vagyunk készen. Nem mondja meg nekünk. Azt mondja, hogy tanulj. De a tanulásban csak arról beszél, hogy szerezz több információt. Nem mondja azt, hogy te, mint lény, nem vagy a működésed szintjén még ideális. Úgy értem, egy sportoló nem attól nyer olimpiai aranyérmet, hogy elolvas még egy könyvet a kajakozásról. Az része lehet, de valójában egy megváltozott szeméről van szó. Én nem vagyok készen, de szeretnék az lenni. Szeretnék nőni. És az, hogy nem vagyok készen, nem jelenti azt, hogy elutasítom magam. Hogy bármi bajom lenne azzal, aki most vagyok. Nem tudok több lenni annál, mint ami ebben a pillanatban az érettségem, a megértésem, az Istennel való kapcsolatom alapján lehetek. Mint ahogy az én fiam, aki most 4 éves, dörzsölt vagyok, nemrég még 3 volt, most már 4, és jól mondtam, mert ha valaki visszanézi a felvételeket, nemrég mindig azt mondtam, hogy 3 éves, és egyszer csak 4 lett, és én korrigálok. Látjátok ezt az alázatot? Értem, a szavaim alkalmazkodnak a valóság tényeihez. És a valóság tényei változtak. A fiam 3 évesből 4 éves lett. És én arra a felismerésre jutottam, hogy ez így van, és ezt szerint beszélek. Micsoda érettség, ha? Ezt annyira nem becsülitek most nagyra, de a feleségem annál inkább. Szóval a fiam 4 éves. A fiam 4 éves. Bevégzett? Nem. De emiatt most depisnek kell lennie? Nem, ő tökéletes 4 éves. De 20 évesen szeretném, ha nem tökéletes 4 éves lenne, hanem egy tökéletes 20 éves. Növekvés, fejlődés a megértésünkben, az alázatunkban, az egész, az élethez, a valósághoz való viszonyunkban. És figyeljetek, az élet körülöttünk, a világ körülöttünk annyival nagyobb, mint én, vagy mint te. Érted? Csak basszus, kimondhatatlanul nagyobb az élet. Olyan butaság lenne azt mondani, hogy én kifundáltam már. Kipipáltam rajta mindent, tudom. Mert az a pillanat, ahol ezt kimondom, az a pillanat, ahol ezt elkezdem élni, ott szűnök meg nőni. Érted? És a világ nagyobb. Tudom, hogy nagyszerűek vagytok. Tehát az a tény önmagában, hogy eljártok ide hétről hétre, bizonyítja, hogy nőni akartok. És valószínűleg ti, akik hallgatjátok, akik itt vagytok, messze az átlag fölött teljesítetek érettségben. De hidd el, hogy az élet nagyobb. Érted? Nagyobb. Mindig van egy vákum, mindig húz, mindig hív, és ez gyönyörű. Ez gyönyörű. Oké? bár csak el tudnánk mondani a tiltott tudás utolsó fejezetét, hogy nőjünk. Még a bevezetőnél tartunk. Muszáj bevezetni, hogyha valami fontosat akarsz mondani, mert nem vagy felkészülve rá, hogy halld. Egy szó, amit nagyon gyakran felemeltünk ebben a sorozatban. Hányan emlékeztek rá, vagy hányatoknak van tippje rá? Egy szó, amit főleg a bevezetőkben újra meg újra elmondtam a tiltott tudás sorozatban. Egy szó, amit annyira vágyunk, ami annyira alapja kéne, hogy legyen az életünknek, és amit sokszor a modern ember annyira hiányol. Igen? Nem? De igen, most nem ez volt. A szabadság. 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 Szabadoknak lenni. Nem is tudjuk pontosan, mit jelent. Nem tudjuk pontosan, mit jelent. Nagyon nehéz értenünk a szabadság jelentését. Talán azzal tesszük egyenlővé, hogy azt csinálok, amit akarok. Ez tetszik? Hányatoknak tetszik? Szabad ember az, aki azt csinál, amit akar. Egy résznek jó, igen. Ezzel a résszel nekem az a bajom, hogy baromi korlátozottak vagyunk. Ezt kiszúrtátok? Hogy az embernek vannak valós, tényszerű korlátai? Mekkora súlyt tudsz fölemelni? 5, 10, 15, 20, 50, 60, 70, 80, 100? 200 fölé már csak nagyon kevesen mennek, 300-ot senki nem emel meg. Vagy igen? Van erőemelők? 400? 500? Eszméletlen. Van ember, aki 500 kilót megmozdott, és ezret? Ezret nem. Ezret nem. Az az ember nem szabad. Nem csinál azt, amit akar. Nem tud megemelni egy tonnát. Miért nem? Miért nem? Olvasson egy könyvet róla. Gondolkozzon rajta. Amikor a szabadságon gondolkozunk, muszáj figyelembe venni azt, amik tényleg vagyunk. És lehet, hogy a valóság mélyebb megértése az út a szabadság, az igazi szabadság megtalálásához. Nem lehetünk felszínesek vele. Nem adják olyan könnyen. Oké. Itt az ideje, hogy én is imádkozzam egyet. Jó, azt hiszem, hogy ez a téma egy olyan, amit ha Isten nem akar nekünk odaadni, akkor az életben nem kapjuk meg. Jó, akkor csak nézzük a szavakat, és el fog menni a fejünk fölött. Úgyhogy mennyei atyánk, tényleg kérünk téged, hogy segíts nekünk, hogy taníts minket. És nem akarjuk beérni azzal, hogy többet tudunk, hanem szeretnénk az alapján, amit tanultunk, meg is változni, ténylegesen fejlődni, új emberré válni. Olyanná, aki a lehetőségeinek a legteljesebb mértékéig él. Olyan emberré, aki összhangban él mindazzal, ami van. Olyan emberré, aki nem véti el az életét. Úgyhogy kérünk, hogy áld meg ezeket a szavakat, ezt a következő néhány percet, és adj nekünk messze afölött, amit kérünk, vagy kérni remélnénk. A te nevedben, a názáreti Jézus Krisztus nevében. Amen. Oké, a gondolat a következő. Az élet kulcsa, azt gondolom, a valósághoz való viszonyulásunk. olyan, mint egy akadálypálya, ahol tudnod kell, hogy hol vannak az akadályok. Olyan, mint egy labirintus, ahol tudnod kell, hogy merre van a kiút. Egy olyan játékban, ahol a szabályok nagyobbak, mint te. Ahol nem tudsz egy tonnát felemelni. Ahol az egy tonnás súlyt csak kikerülni tudod. Sőt, aztán a játékban vannak olyan tényezők is, amiket már kikerülni sem tudunk. Például az idő múlását, azt, hogy mindennek vége lesz egyszer. A valóság egy nagyon bonyolult, nagyon-nagyon nagy alázatot követelő kirakós játék. És ez a társadalom azokat az embereket tiszteli, akik nagyon jól tudnak érvényesülni ebben a valóságban, a sikeres embereket. És ő rajtuk legtöbbször azt látjuk, hogy ismerik a valóság tényeit és azoknak a speciális összefüggéseit. És ilyen módon tudnak hozzá alkalmazkodni, el tudják kerülni, amit el kell, alkalmazkodnak ahhoz, amihez alkalmazkodni kell, és megváltoztatják azt, amit meg lehet és meg is kell változtatniuk. De ehhez tudniuk kell, hogy mihez nyúljanak és mihez nem. Hogy milyen döntéseket hozzanak. Fel kell ismerniük a tényeket a maguk valójában és a maguk súlyában, és aztán engedniük kell a tényeknek, és az alapján kell döntést hozniuk. Nem tudom, értitek-e? És a tényeknek három nagy kategóriája van. Óriási, meg se tudom érinteni, meg se tudom változtatni, meg se tudom kerülni, elkerülhetetlen állandó része a valóságnak. Tudnom kell, hogy melyik az. És úgymond bölcsen, dörzsölten fejet kell hajtanom előtte. És hozzá kell nekem igazodnom. Aztán van egy olyan rész, amit elkerülhetek. Tudnom kell, hogy melyik az. És hogyha elkerülhetem, kerüljem el. És aztán tudnom kell, hogy mit változtathatok meg. És rengeteg dolog van, amit megváltoztathatok. Ha rengeteg mindent megváltoztathatok, akkor mindent meg is kell változtatnom. Nem, csak néhányhoz kell igazán nyúlnom. Tudom-e, hogy melyikhez? Nem tudom, értitek-e? Ennek egy jó részét nem én hozom létre. Persze én döntöm el, hogy mihez nyúlok, és mit változtatok meg, és ha jó kategóriába nyúltam, rajtam múlik, hogy ott mit teszek. De azt a valóságot, hogy melyik a helyes választás, már nem én döntöm el. A valóság rendje, a valóság tényei azt már meghatározták. Ha egy vállalkozást sikerre akarok vinni, szolgálnom kell a piacomat. Mi vajon mivel szolgálom a piacomat? És van 4, 5, 6, 7, 8, 10 lehetőség, de egy 11. nincsen. A valóság ténye meghatározta, hogy 10 lehetőség van. A 11-kel mellé lövök. Melyik az a 10, amelyikből választhatok? Egy szó válik nagyon fontossá. Így hangzik, hogy alázat. Az alázatnak nincs semmi köze ahhoz, hogy te mennyire vagy értékes vagy sem. Az alázat egy ismeretelméleti fogalom, a valósághoz való viszonyt határozza meg. Az alázatos ember ragaszkodik a valóság tényeihez, és az azt leíró információhoz, az igazsághoz. Az alázatos ember dörzsölt, az alázatos ember tanítható, az alázatos ember a valóságban él. És nagyon akar a valóságban élni, mert felelős, mert érvényesülni akar, mert sikeres akar lenni. Nem akarja elszúrni, hogy rossz adatok, rossz tények alapján döntött. Nem akarja elszúrni, ezért alázatos. Kérdez. Nem hiszel bármit, mert jó döntést akar hozni. Nem hiszel bármit, mert tudja, hogy nem minden igaz. A valóság szerint akar élni. De, és itt figyeljetek, és közeledünk ahhoz a varázslatos szóhoz, amiről ma szó lesz, ezen a ponton meg kéne, hogy kérdezz, na jó, minden normális ember így gondolkozik, minden normális ember a valóságban akar élni, minden normális ember jó döntéseket akar hozni, minden normális ember sikeres akar lenni. Mi ebben a nagy duranás? Mondom, hogy az alázatnak van egy ellentéte, ami nagyon is része az emberi természetnek. Mi lehet az? A büszkeség, Gábor, a büszkeség, ami megint nem egy pökhendiséget jelent, hanem egy másfajta viszonyulást a valóság tényeihez. A büszkeség a következőt mondja. Nem a tények érdekelnek, hanem a saját véleményem a tényekről. A belülről jövő hangot, a saját vagy megalapozott, vagy megalapozatlan, lényegtelen, de meggyőződést a tények elé helyezem. Azt mondom, hogy én tudom, nekem nem magyaráz. ránézek valamire, van egy első benyomásom, és azt mondom, hogy ez így van. És lehet, hogy nagyon dörzsölt vagy, lehet, hogy nagyon jó megfigyelő vagy, lehet, hogy nagyon intuitív vagy, és 100 esetből 95-ször tényleg úgy van, ezért alakult ki ez a szokásod, hogy csípőből ítélsz. De lehet, hogy tévedsz. És a büszke ember nem él ezzel a lehetőséggel. Nem nagyon gondolkozik abban, hogy ő téved. Neki igaza van, és ennyi. Ez egy mentális hozzáállás, és valamilyen furcsa módon nagyon mély, nagyon zsigeri része az emberségünknek szerintem köze van a kényelemhez. Mert amit tudok, az én utam, az én igazságom, az valami, amit már ismerek, amit bejárattam, az nem követel növekedést, nem követel kényelmetlenséget. Hogy nekem van igazam, és ennyi. Kész. És figyelj, tudod, mi történik? Kezdek elszakadni a valóságtól. Kezdek elszakadni a valóságtól. Nem tudom mennyire, de önmagában ez a hozzáállás egy garancia arra, legalább arra, hogy nem növök tovább. Lehet, hogy nagyon helyesen láttam mindent eddig, de ott van a vákum körülöttem. Ott van az, hogy a világ nagyobb. És abban a pillanatban, ahogy én büszkévé válok az alázat helyett, abban a pillanatban, ahogy büszkévé válok, megszűnök nőni. Megszűnök új felismerésekre jutni. Megszűnök a valóság tényeit alázattal kérdezve figyelni. Mi az, aminek alá kell vetnem magam? Mit kerülhetek el? És mit változtathatok meg? És mit érdemes tényleg megváltoztatnom, már nem kérdezek így, már elvesztettem azt az élt, már csak mondom csípőből. És ez az a pont, ahol elkezdek elszakadni a valóságtól. És eleinte nem látszik, mert valószínűleg dörzsölt vagyok, a büszke emberek többnyire dörzsöltek, megvan az okuk rá, hogy miért büszkék, de akkor is egy veszedelmes csapdában élnek, mert szép lassan, van egy óriási kihívás. Amikor alázattal figyelem a tényeket, és a tények rám bizonyítanak egy tévedést, egy értékrendbeli csúszást. Nem tévedtem én, a családom fontosabb, mint a munkám. De mennyire? Hát jóval. És akkor a valóság tényei rám bizonyítják, hogy nem jóval, hanem sokkal, sokkal, sokkal jobban. Azt mondod, hogy tévedtem? Azt mondod, hogy hibáztam az egyik legfontosabb dologban? Ez fáj. Tudod mit? Lehet, hogy nincs is igazad. Lehet, hogy... Vagy tudod mit? Igazad van, majd gondolkozom ezen. És itt jön az, amiről beszélnem kell. A tiltott tudás teljes sorozatának a működő képessége, a haszna a te életedre ezen a ponton fog igazából megbukni, vagy győzelemre jutni. Van egy fantasztikus kifejezés, ami ezen a ponton mentheti meg az életedet. A valóság tényei rád bizonyítanak valamit. Jót vagy rosszat, mindegy, igazat mondanak. És ott állsz te alázattal, aki keresed ezeket a tényeket, észrevetted őket, és ott vagy egy ponton, egy döntési ponton, és itt van ez a szó, figyeljetek, engedelmesség. Engedelmesség. Érzed, milyen rosszul hangzik? Engedelmesség. Nem szeretjük. A modern ember nem szereti. Engedelmesség, ami azt jelenti, hogy engedek a valóságnak, és az alapján cselekszem, a hajamra kenhetem, ha nem cselekszem az alapján, legalább lélekben, legalább elhiszem. Még nem tartok ott, hogy leszokjak a dohányzásról, de legalább elhiszem, hogy árt. Legalább igent mondok a tényre, hogy árt. Valamilyen szintű engedelmesség. Figyeljetek, divattá lett az engedetlenség. Divattá lett az ellenállás, az ostoba ellenállás. Amikor tudod, mi a lottó ötös, ez. Tudod, majd azt gondolod, hogy azt fogok csinálni, amit mondasz nekem, majd beírom azokat a számokat, amiket te diktáltál? Nem! Őrület, de ott van a zsigereimben, hogy valaki azt mondja, hogy mindegy, hogy igaza van, nem akarok engedelmeskedni. És értem én ezt, mert az engedelmesség szót kivetítettük a társadalmi szintre, ahol egy ostoba főnök diktál egy értelmes alkalmazottnak, és neki engedelmeskednie kell. Milyen negatív példa. Persze, hogy nem akarok. Persze, hogy van benne egy dörzsöltség, amikor az igazság nevében, tudod, mégiscsak jól csinálom. De nem erről szól. Az, amiről a Biblia beszél, nem erről szól, hanem arról szól, hogy a dolgok úgy vannak, ahogy, és ahhoz, hogy te érvényesülhess, ahhoz, hogy élhess, engedelmeskedned kell neki. Ezt érted? Az ellenkezője pusztító. 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 Wow. Jól bevezettem? Kíváncsiak vagytok? Mert most kezdjük. Mert így kell eladni egy információt. Nem, de tényleg, most csak annyit, ha annyit mondtam volna, hogy hé, figyeljetek, ma az engedelmességről fogunk beszélni. Négyen fölállnak és kimennek. Az összes többi ember kikapcsolja a figyelőjét, megpróbálja észrevétlenül berakni a izé a... Mit?
Négyen fölállnak és kivezetik.
És kivezetik az előadót, igen. Jó. Ugye értitek? Amiért mi most itt vagyunk az az, hogy előre lépjünk az életünkben. És ehhez új felismerésre kell jutnunk. Valamit mélyebben meg kell értenünk. Mindig erről szól. De ez nem... Ez jó, hogy értem? Ez jó. Hát ezért vagyunk itt. Ez jó. Kezdjük a végén. Az engedelmesség miért nehéz? Jó? Az első vers, amit meg szeretnék nézni, az Rómaiakhoz írt levélben van, és egy pici türelmet kérek, mert oké, okay, megvan, Róma 10:3. Jó, ide lapozunk először. Egy nagyon fontos dolog, tehát, hogy ugye mi hiszünk abban, hogy Isten valóságosan létezik. Egy személyes lény, aki a valóságunk végső oka. Ő hozott létre mindent. Minden összefüggést, minden végső tényt, a létnek a teljes valóságát. De ahhoz, hogy mi élhessünk, ahhoz, hogy az életünk célját befuthassuk, ő kommunikált velünk. És mint ilyen, egy rövid utat biztosított nekünk a megértésben. Ugye a modern módszer a tanulásra az az önmagamból kiindulok, én magam felfedezem a valóság egyre tágabb körét, levonom a következtetést, és ilyen módon tudáshoz jutok. A baj csak az, hogy az emberi élet túl rövid, az emberi befolyás köre túl kicsi ahhoz, hogy elég sokat fedezhessek fel a valóságból ahhoz, hogy helyes következtetésre jussak. Szükségem van extra információra, olyas valakitől, aki az egész képet látja. Mert a valóság olyan nagy, hogy nem tudom az egészet megérteni. Meg kell tudnom, hogy mi az, amit értenem kell, és mi az, amit nem. És a Biblia ezt csinálja. Előveszi a számunkra legfontosabb kategóriáit a valóságnak, és megmondja róla az igazat. Egy rövid út. Nem kell nekem felfedeznem a kínai nagyfalat, felfedezte már más, elolvashatok róla a gyűjtőkönyvet, oda mehetek a legszebb helyekre, megtudhatom róla azt, amit tényleg kell, és lehet, hogy juthatok messzebbre az alapján, amit már tanultam, és tehetek új felfedezést történelmileg, amit eddig senki nem tett meg, de ha az egész életemet arra szántam volna, hogy a nulláról építsem fel az egész történelmi ismeretet mondjuk Kínáról, akkor nem lett volna időm új felismerésre jutni. Lehet, hogy kicsit csúsztatok, de értitek az elvet. Isten ad egy rövid utat. A lényeg lényegéről beszél. És hisszük, hogy igazat mond. Úgyhogy Rómaiakhoz írt levél 10:3. Oké. Okay. Elolvasom az első verstől. Ez igazából a zsidókról szól, de szerintem nagyon érvényes mindannyiunkra. Eleve a zsidó nép a Bibliában igazából az embernek a mintája. Ugye ezt, és zsidók Isten választott népen. Miért? Hát, mert valakit kellett választani, és ők ugye megbízottak arra, hogy hordozzák Isten üzenetét, és aztán, ahogy Isten bánik velük, az nagyjából képe, mintája annak, hogy bánik az egyénnel. Velük, mint nemzettel, velünk, mint egyénnel. Az ő bukásaik, amikor, tudod, bálványt imádtak, az olyan, mint nekem egy rossz napom, amikor, tudod, megfeledkezem Istenről. Amikor őket, tudod, fogságba viszi, az nekem olyan, mint amikor a Szent Szellemet megszomorítom, és Isten egy picit leül a sarokba, és hagy engem tombolni, és akkor magányos vagyok. És tudod, ami ott nemzetileg történik, nagyjából az történik velünk így az életünkben. Úgyhogy ilyen módon ez a minta nagyon is alkalmazható ránk egyénként is. Testvéreim, én szívből kívánom, és könyörgöm értük Istenhez, hogy üdvözüljenek. Ugye Pál egy zsidó ember volt, a zsidó nép nem ismerte fel Jézus Krisztusban a Messiást, azt a megmentőt, akit ők vártak, azt a megmentőt, akit Isten ígért. Nem ismerték fel. És ez gáz, mert Istennek a módszere az ember megmentésére az, hogy valaki felismeri a megmentőt, és rábízza magát. Egy egyszerű döntés. Hé, akarod, hogy megmentselek? Igen. El van intézve. Na, a zsidók azt mondták, hogy nem. Ez gáz. És ez Pálnak fájt. És ő nagyon szerette a zsidókat, és ilyen módon kívánta, hogy üdvözüljenek. Az üdvözülés szó a megmenekülést jelent. Megmeneküljenek. Jó gondolat. Én örülnék neki, ha valaki kívánná, hogy én megmeneküljek. Legalább valaki törődik velem. Mert tanúskodom mellettük, hogy Isten iránti buzgóság van bennük. Tehát ő azt mondja tanúként, hogy figyelj, ők tényleg keresik Istent. Ne bántsátok őket, tényleg keresik az igazságot. Isten iránti buzgóság van bennük. Akarják nem is lagymatagon, hanem igazán. Ismertek olyan embert, aki szeretne élni? Aki keresi az igazságot? Aki meg akarja érteni? Aki buzgó? És mégsem jut el oda, ahova szeretne? Erről beszél. Tehát tanúskodom, hogy van benne buzgóság. Figyelj, de nem a helyes ismeret szerint. Hoppá. De nem a helyes ismeret szerint. Hoppá. Én jártam iskolába. Ti jártatok? Én jártam iskolába. Ahová én jártam iskolába, nekem nem beszéltek az életről. Nektek beszéltek? Nem beszéltek. Nem a Bibliáról nem beszéltek, az életről nem beszéltek. Tudod, miről beszéltek? Matekról, történelemről, gyakorlatról, mit tudom én mikről. De elfelejtették az összefüggéseket elmondani. Alakították az egész gondolkodásmódomat, alakították a lényemet egy olyan módon, hogy nem beszéltek nekem a lényegről, hogy képesnek kellene működni, hogy képesnek kellene feltalálni magam egy helyzetben, hogy az, hogy a tényanyagot visszaböfögöm, az nem ment meg egy váratlan helyzetben. Hogy módszereket, elveket kéne ismernem, amiket bárhol tudok alkalmazni és adaptálni. Információ hiány szerint nagy buzgóság volt bennem. Én tanultam, 4-es, 5-ös akartam lenni, bemagoltam mindent, és a végén kijöttem az iskolából életképtelenné. És Pál föláll mellettem, és azt mondja, hogy igazi buzgóság van benne, az szerint, hogy dörzsölt legyen, de nem a helyes ismeret szerint. Félrevezették, ugye nem mondták el neki a lényeget. Nem történhet ez meg velünk is? Hogy információ hiányban vagyunk, úgyhogy nem is tudunk róla. Úgyhogy meghozzuk a döntéseinket részinformációk szerint, vagy akár bizonyos értelemben torzított információk szerint. Történelmi célok, pillanatnyi politikai célok, nem tudom, hogy mennyire hisztek ezekben az összeesküvés elméletekben, de azt gondolom, hogy a világ tényleg egy olyan csoport kezében van, akiknek az érdekei nem fedik a tömeg érdekeit. És a tömeg sokan van. Úgyhogy bánni kell velük. De ha azt mondom nekik, hé, ti mind patkányok vagytok, és nem érdekeltek minket, kiszívunk belületek, amit csak lehet, kuss! Akkor harcolni kell a tömeggel, mert ha ezt mondom a tömegnek, a tömeg föláll, és azt mondja, hogy ez nem tetszik nekünk. De ha azt mondom a tömegnek, hogy minden rendben van, egy szép új jövőt építünk, nézd meg, ez is meg lesz, az is meg lesz. Tudjátok, a dolgok így vannak, akkor a tömeg azt mondja, hogy há? És kezelhetően terelhető oda, ahova csak akarod. Vajon az, amit tudsz az életről, az helyes ismeret szerint van-e? Ez az én kérdésem. Nem véletlenül olvassuk a Bibliát. Hát de Sanyi, várjál. Az is csak egy könyv. Olvasol egy könyvet, és ezzel felülbírálod az összes többi könyvet. Ez kicsit naív dolog, nem? Ugye Ernő valami ilyesmit mondtál, hogy elmegyünk Bajára, és bebizonyítjuk, hogy ez a könyv nem igaz. Igaz? Miért teszünk ilyet? Hát mi keresztények vagyunk. Hogy gondolod? Erről akarok is veled beszélni egy picit. Miért teszünk ilyet? Megmondom miért. Azért teszünk ilyet, mert elsősorban nem ennek a könyvnek vagyunk elkötelezve, hanem az igazságnak. Amiért aztán ragaszkodunk ehhez a könyvhöz, az az, hogy bebizonyosodott, nagyon komoly vizsgálódás után, hogy ez a könyv a valóság tényeit helyesen írja le. Hogy ez a könyv maga az igazság. Ugye az alázatos embernek, aki tényleg hozzá akar igazodni a valóság tényeihez, és tényleg figyeljetek, mert ez a kemény engedelmeskedni akar nekik, ezt érted? Én nem szórakozok. Tehát én nem bulizok itt, meg én nem paraszt vakítok. Én kérdezem, hogy mi van, és hogyha rájövök, hogy hogy van, úgy fogok cselekedni. Teljesen meddő volna az okoskodásom, ha a végén nem lenne ott a szándékom az engedelmességre. Arra, hogy döntsek is. Tudni akarom, hogy hogy vannak, ha felismerésre jutottam, meggyőződésre, akkor cselekedni fogok, azaz engedni fogok a tényeknek, engedelmeskedni fogok a tényeknek. Szerinted egy ilyen embernek számít, hogy mik a tények? Ezt kérdezem. Szerinted egy ilyen embernek fontos, hogy mi igaz és mi nem, amikor ráteszi az életét? Még jó, még jó. Az ilyen embert nem lehet megetetni. Jaj, csak gondolkozzunk így, vagy gondolkozzunk úgy, de normális vagy. Gondolkozzunk úgy, ahogy tényleg van. Ha úgy van, én gondolkozom úgy. Ha a valóság tényei rám bizonyítanak, megváltoztatom a gondolkodásomat. De éppen ezért a valóság tényeinek a megállapítása, eldönteni, hogy mi igaz és mi nem, egy óriási felelősség. Iszonyatos súlya van. Az én életemet és a tiéteket is, akik vagytok olyan balgák, hogy figyeltek rám, meg fogja határozni. Tudnunk kell, mik a tények. Ezt értitek? Nem könnyed dolog. Helyes ismeret szerint kell, hogy legyen a buzgóságunk. Ott kell, hogy legyen bennünk a kritika, hogy az tényleg úgy van-e. Tudjátok, az engedelmességben való nehézség, a képtelenség pont abban van, hogy tudjuk, hogy annyi marhaság van. Miért engedelmeskedjek egy marhaságnak? A főnököm egy kretén hülyeségeket mond, és csak azért csinálom meg, amit mond, mert ő adja a fizetést. Most csak mondom, nem mindig van így. Na, Péter, na. De, sokszor igen. Az összes főnök hangosan röhög. Na figyeljetek, az iskolában tanítottak nekem dolgokat, amik csak nem voltak úgy. Úgy értem, politikailag hirdettek eszméket, amik csak nem voltak úgy, és elvárták, hogy engedelmeskedjünk, és kialakult bennünk ez a zsigeri ellenállás. Nem akarok több ostobaságnak engedni. És tudod mit? A dolog végső lényegét, az ismeret elméleti igazság szintjén ez helyes. Az engedelmesség nem az, hogy valami valótlannak engedsz, hanem hogy keresed a valót, és ha megtaláltad, akkor engedsz neki. Értitek, milyen eszenciálisan lényeges? De ezen a ponton nagyon nagy kérdés, hogy mi valós és mi nem. És nagyon nagy ellenség a büszkeségem, hogy én már tudom, hogy mi a valós. Éppen ezért gondolkozunk mi így. 15 év apologetika után, annyi bizonyíték után, hogy egy fél éves tantárgyban csak megérinteni tudjuk a csoportokat, nem az összes bizonyítékot, a kategóriákat így felülről megérintjük. Valószínűleg 3-4 évig kéne tanítani, ha részletesen, még bírósági tárgyalás szinten akarnánk minden információt kitárgyalni. 3-4 évig egyfolytában erről beszélhetnénk. Iszonyatos mennyiségű bizonyíték. Mind kiállja a kritika próbáját, a józanész próbáját. És hogy megyünk el tanítani Bajára? Bizonyítsuk be újra, hogy nem igaz. Támadjuk meg, mert ha meg lehet támadni, ha ki lehet forgatni, ha meg lehet dönteni, akkor meg kell dönteni. Akkor buknia kell. Mert nem érdekel más, csak a való igazság. Mert rátettem az életemet. És ha megvezetett valaki, ha tévedtem valahol az úton, akkor megbánom, meg akarom bánni, és új felismerésre akarok jutni. De figyelj, ha egy ilyen hozzáállás után még mindig megállja a helyét az, amiben meg vagy győződve, akkor lehet-e erőd az alapján igazán dönteni? Akkor lehet-e erőd az alapján cselekedni, akkor értelmes-e az engedelmesség? Figyeltek rám? Ez így ér körbe. És így gondolkozunk. Hú, Sanyi, de ez ilyen fárasztónak tűnik. Basszus, az életed megér ennyit. Vagy nem? Nem ér meg ennyit? Csak nőjünk bele a világba, mint a dudva, az majd csak lesz valami? Az én zsigereimben nem ez van. Úgyhogy azt mondja, hogy buzgóság van bennük, de nem helyes ismeret szerint. Tévednek. Megvezették őket. Nem bírtak felülkerekedni a büszkeségükön. Olyan régen vártak már egy királymessiást. Hogy figyeljetek, el tudjátok, a rómaiak ott ültek a nyakukon. A választott nép nyakán, aki szabadságra született, Isten dicső népe, és a római elnyomók ott ültek a nyakukon, és szívták a vérüket, várták a király megmentőt, aki jön, és a hatalmas szavával elpusztítja a római seregeket, és dicső szabadságba vezeti a zsidó népet. Ott volt az uralkodó osztály, a farizeusok, a törvény ismerői, aki előtt mindenki köszönt. Ó, farizeus, tudod, aki tudod, a kegyesség látszatában élt, egy igazi képmutató, aki tudod, mindent betűt ismert, de maga se tudott az alapján élni, de volt egy rangja, egy tekintélye, ő volt a nép vezetője, a vakok vezetője, a világtalan. És aztán jön egy tanító, és azt mondja, hogy ti mind képmutatók vagytok, a vallásotokat lehúzhatjátok a WC-n. Ezt mondta nagyjából, csak egy kicsit szebben a messiás. És nem bírtak engedni a büszkeségükből, nem bírtak engedni, nem ezt vártuk. De a proféciák mind beteljesednek, vakok látnak, némák beszélnek, bénák járnak, a messiási proféciák beteljesednek, Betlehemből jött, Názáretinek hívják. Úgy értem, nem látjátok? Nem látjátok, hogy ő az, akit vártatok? És nem látták. Nem látták. Nem bírták látni. Nem hagyták magukat összezavarni a tényekkel. Közben volt bennük buzgóság, azt hitték, hogy Istennek tetszenek, azt hitték, hogy helyesen csinálják, komolyan vették az életet, de nem helyes ismeret szerint. Nem helyes ismeret szerint. És ezt mondja, az Isten igazságát ugyanis nem ismerték el, hanem a magukét igyekeztek érvényesíteni. Ez kemény. Ez én vagyok. Isten igazságát. Ha eléggé fáj, ha eléggé más, ha eléggé, akkor inkább a magamét szeretném érvényesíteni. Látom ezt a harcot. Egyszerűen ott van. És tudjátok, szerintem az az ember, aki azt mondja, ez benne nincs ott, az hazudik. Tudod, nem az a baj, hogy ez a harc ott van, hanem hogy engedsz neki. Tudod, a szabadság, az egyik definíciója a szabadságnak az, hogy tudok jól választani. Nem az a szabadság, amikor bármit megtehetek, mert nem tehetek meg bármit. A metafizikai létem, a létem természetéből adódik, hogy nem tehetek meg bármit, de tudok jól választani. A szabad ember jól választ. A rabszolgának megmondják, hogyan döntsön. Megmondták neki, hogyan kell gondolkozni. És szépen, szépen csinálja. A szabad ember maga hozza meg a döntéseit a valóság tényei alapján. Akár a saját büszkeségével szemben is. Engedelmesség. A tiltott tudás, amely szabaddá teszi az embert, az engedelmességgel zárul. Az a korona az építményen, az az íja ponton. Mindaz, ahogy kivezettük magunkat a csapdából, ezzel válik teljessé, hogy engedelmeskedem az igazságnak. És az egyik akadály, és van több, fogunk róla beszélni, de az egyik, és lehet, hogy ma itt be is fejezzük, talán ez elég mostanra, az egyik az, hogy a magam igazságát akarom érvényesíteni. Inkább, mint Istenét. És tudom, hogy nekünk hívőknek ez így jó, tehát értjük, hogy Isten a való igazságot képviseli, de hogyha esetleg úgy hallgatod ezt a felvételt, hogy neked még egyáltalán nem nyilvánvaló, hogy a Biblia igaz, és hogy Isten tényleg létezik, akkor helyettesíts be az Isten szót a valósággal, az igazsággal. És aztán majd eljutsz oda, hogy akár Isten létével kapcsolatban is, és hozol egy saját döntést, egy megalapozott döntést. Ugye nem kell hinni Istenben, hogyha be tudod bizonyítani, hogy ő nem létezik. Mi nem tudtuk, de az ellenkezőjét pedig igen, ezért hiszünk. Nem azért, mert ez a vallásunk, vagy mert ebben nőttünk föl, vagy mert bármilyen előnyünk származna belőle, hanem csak mert el vagyunk kötelezve az igazságnak. Hogyha te tudsz hozni egy saját döntést, egy felelős döntést, egy olyat, amiben ki tudod jelenteni, hogy nincs Isten, akkor kérlek, kövesd a döntésedet, de a kijelentésed megalapozott kell, hogy legyen. Bíróság elé fogunk állítani, idézőjelbe. Föl fog állni az ügyész, az ügyvéd, ott lesznek az esküdtek, és a bíró fogja a szabályosságát az egésznek, az egész tárgyalásnak hitelesíteni, biztosítani. És föl fogjuk tenni a kérdéseket, hogy mi alapján gondolod, amit gondolsz. Ezt tesszük magunkkal, minden nap bíróság elé állítjuk magunkat. Azt állítod, hogy van Isten? Azt állítod, hogy a Biblia az első betűtől az igazság? Azt állítod, hogy ha ez szerint élünk, akkor nem vétjük el az életünket? Hogy mersz ilyet mondani? És bocsánatot kérünk, és elkezdjük sorolni a tényeket. Az ügyész mondja, tiltakozom! A bíró azt mondja, hogy elutasítom. Az érvelés helyes volt, és érvelek tovább. És az ügyész, tiltakozom! A bíró azt mondja, elutasítom. Mert az érvelés helyes, mondja tovább. És tanú után szólítunk, és a dolog működik. Helyes ismeret szerint. És amikor megalapozódott az igazság, akkor engedelmeskedni akarunk neki. Mi értelme volt az egésznek? Hány üzletember csinálja azt, elmegy egy menedzserképzőre, fogad egy profi tanácsadót, és nem csinálja meg, amit mond? Marhaság? Hát vannak ilyen hihetetlen. Én is dolgoztam tanácsadóként, és 10-ből 9-en nem csinálták meg. Vagy csak részben. Amikor kérdeznek, úgy kérdeznek, hogy a maguk igazát hallják vissza. Ez a cél, ez a motor van ott, és persze, ha elég sokszor megégetted már magad, ha elég sokszor jutottál zsákutcába, egy ponton kialakul a készség az engedelmességre. És ez a következő gondolat. Belemenjünk még? Van még 10 percetek? Ugye az első az volt, hogy a maguk igazát akarják. A második pedig az, hogy hogyan tanulok engedelmességet. Hogyan? Ott van bennem ez a zsigeri ellenállás. Tudod, a magam feje után akarok menni. Nekem igazam van, és ti tévedtek. Hogyan tanulok engedelmességet? Hogyan történik meg, hogy az egész siker, az egész életkeresés folyamatom nem egy meddő zsákutcába jut? És zsidókhoz írt levélhez szeretnék lapozni. Mégpedig 5. Öt nem tudom mennyi, mindjárt megnézem. Öt kilenc. Nyolc. Oké, itt van több gondolat, de csak a 8. fogjuk nézni. Jól lehet, ő a fiú, ez Isten harmadik, második személye. Az atya, a fiú és a szent szellem, a fiú Isten, amikor itt volt a Földön, teljes egészében Isten volt, de megüresítette magát az isteni mi voltából, és emberré lett. Ezt hipostatikus egységnek hívják, az Isten ember, egyszerre Isten és egyszerre ember, teljes egészében. Isten, aki nem szűnt meg Istennek lenni, de úgy döntött, hogy nem él egyetlen isteni attribútumával sem, hanem teljes egészében egy emberi létre zsugorítja magát. Tehát amikor Jézus Krisztust látjuk, ő egy valódi minta nekünk. Azzal az egy különbséggel, hogy ő bűntelen tökéletességben élt, sosem követett el bűnt. De a kihívásokkal, a bűnre való csábítással találkozott, ugyanúgy, mint minden ember. És ő, neki meg kellett emberként tanulnia az engedelmességet. Ezt értitek? Tehát ugyanúgy meg kellett tanulnia, mint nekünk. Ebből két dolgot fogunk tanulni. Az első az az, hogy az engedelmesség nem jön magától. Ezt értitek? Meg kell tanulnom. Az első lépés a felismerése annak, hogy egyáltalán szükség van rá. Hogy nagyra értékeljem azt, hogy cselekedjek is a valóság tényei alapján, hogy akarjak engedelmeskedni. De aztán nem szabad elbátortalanodnom azzal, hogy csak nem megy, mert ez természetes. Ellene megy olyan sok minden, leginkább a saját természetünk, de ugyanakkor a kultúránk is. Hanem tanuljam, legyek kész megtanulni az engedelmességet. Hogyan? És itt mondja, hogy van egy trükk, egy módszer, ami nagyon sokat segít. Ezt is imádni fogjátok, ez is az egyik legnépszerűbb passzus a Bibliában. De ugye a szabadságot nem adják olcsón. És ő így mondja, hogy jól lehet a fiú szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet. Hallottam egy ott hátul. Ez helyén való. Ez helyén való. Úgy értem, Sanyikám, a programod szenvedésből áll. Nem az enyém. Istené. Állj. Miről beszélsz? Arról, amiről az előbb beszéltünk. Hogy egy menedzser, egy vállalkozó, aki dörzsölt, sikerre visz egy céget, a saját feje után akar menni. Nem akar engedelmeskedni. Bár fogad tanácsadót, bár elmegy a menedzserképzőkre, bár tanul mindent, ami csak kell, de közben a maga igazságát akarja érvényesíteni, és a való tényeknek nem enged. És mi történik? A vállalkozása kárt szenved. Garantáltan kárt fog szenvedni. És mi fog történni vele? Mondjuk ki együtt. Szenvedni fog. Egyszer, kétszer, háromszor, tudod, amikor tizedszer mész fejjel a falnak, az segít engedelmeskedni a fal tényének. Értitek, mire gondolok? A valóság tanít minket. A valóság rendje, ahogy ellenáll a tévedésünknek, a makacságunknak, a büszkeségünknek, ahogy nem enged minket előrelépni, tanít minket. Na most figyeljetek, Prédikátor könyvében van egy nagyon ravasz rész. Figyeljetek, tartsatok velem. Lehet, hogy nem fogom megtalálni, de nagyon ravasz rész. Figyeljetek, Prédikátor könyve. Prédikátor könyvét a világ leggazdagabb embere írta. A világ legbölcsebb embere. Azt mondja Isten, hogy nem volt, és nem is lesz a történelem során nagyobb bölcsességű és hatalmú ember, úgy értem, vagyonú ember, mint az, aki ezt írta. Ez Salamon volt. És ezt mondja, figyeljetek. 11. vers, 8. fejezet. Mivel nem ítélkeznek hamarosan a gonosz tettek fölött, ezért van tele az emberek szíve gonosz törekvésekkel, úgyhogy a vétkes százszor is követhet el gonoszságot hosszú időn át. Figyeljetek! Azt mondtam az előbb, hogy a valóság rendje tanít minket. Hogy hülyeséget gondolok, falnak megyek, és a falnak menetel ténye az, hogy a fejemet beütöm, kijavít. De van egy másik körülmény is, hogy tudok élni olyan tévedésekkel, amiket hosszú időn át nem javítanak ki. Sokszor követhetek el bűnt, ahol a bűn céltévesztés. Oké, sokszor védhetek célt, ez nagyon helyes üzleti fogalom. Sokszor védhetek célt úgy, hogy nem veszem észre. Ezt értitek? Eltölthetem a fél életemet úgy, vagy akár az egészet, hogy lényegi kérdésekben a körülmények nem javítanak ki. Ha kijavítanának, akkor a saját szenvedésem ráébresztene arra, hogy engedelmeskednem kéne. De mert sokáig nem javít ki, mert sokáig élhetek a tévedésemben, ezért megmarad a szívemben a tévedés. Megmarad a hiba. És itt jön be Isten nagy szeretettel. Figyelj, én kimentlek ebből. Én létrehozom a te életedben azt a bajt, ami majd megtanít. Nem mert meg akarlak büntetni, normális vagy, hogy akarnálak, minden büntetést én elhordoztam, hanem mert szeretlek, mert szeretném, ha nem élnéd le az életedet egy tévedésben. Ezért ott, ahol tévedsz, akadályt teszek eléd, egy falat. Puf, 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 ó, fáj a fejem, puf, 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 ó, fáj a fejem, miért fáj a fejem? Na ez a jó kérdés, miért fáj a fejem? Ott van egy tévedés az életedben, amit szeretnék kijavítani, meg akarlak menteni tőle, ki szeretnélek gyógyítani belőle. És olyan sokszor kérdezik emberek, hogy miért van szenvedés ebben az életben, és nem ez a végső ok, de ez az egyik, hogy Isten szeret minket, és figyeljetek erre a szóra, gyönyörű szó, nevel minket, edz minket. A szó, amit használ a görög, az edzőnek a munkája a sportolókon. Edz minket, nevel minket, bajnokot akar faragni belőlünk, és ezért beavatkozik az életünkbe. Hoz bizonyos útelágazásokat, ahol segít minket új felismerésre jutni. Segít nekünk meglátni azt, amit eddig nem láttunk. És az egyik dolog, amit tanít, az nem csak a valóság tényei, hanem utána a neki való engedelmesség. És a szenvedés segít ebben. Figyeljetek, nekem az elmúlt pár évem, és ezzel befejezem, ígérem, befejezem, az elmúlt pár évem nem tartozik az életem legkívánatosabb évei közé. Úgy is mondhatnám, hogy olyan körülményeket volt lehetőségem átélni, amikről azelőtt soha nem gondoltam, hogy valaha át fogom őket élni. És közben is, de főleg így utólag visszanézve, azt kell, hogy mondjam, hogy rendkívül jótékony hatással bírtak az életemre. Anno, mint úgymond sikeres vállalkozó, mindig álmodtam arról, hogy békességben fogok élni, hogy szabad leszek. És nagyon sokat tettem ezért, és bizonyos értelemben talán többet el is értem, mint sokan mások. De ezt a szabadságot és békességet valahogy sose találtam. Cél után új cél, harc után új harc, valahogy sose állt meg. Mindig, tudjátok, mit csináltam? Mindig terveztem az életet. Mindig harcoltam érte, hogy elérem. De magát, az életet élni csak nagyon rövid pillanatokra éltem. Amikor megállsz, és látod, hogy kék az ég, és valami egész felszabadult, és egész gyermeki módon örülsz neki, hogy milyen ámulatosan kék, meg a fű zöld. Ez kicsit olyan bugyutának hangzik. De micsoda szabadság az, amikor az ember örülni tud annak, ami van, és észreveszi, hogy ami van, az olyan sok. Alig tudom számba venni, csak megállok a kertben, tudod, a háttérben hallom, hogy a gyerekek játszanak, és tudod, tépik egymást. Tudod, és tudod, csak ott állok, és gondolkozom, és azt mondom, hogy végtelenül gazdag vagyok. Azt mondom, hogy wow, nézd meg, mi vesz körül. Nézd meg, mi vesz körül. És élek. Élek. Azelőtt sose éltem. Csak rövid pillanatokra. A nyaralás, tudjátok, a nyaralás. A nyaralás második hete. Egy hétig tart, amíg lazítasz, és akkor nagy nehezen elhitted, hogy laza vagy. Már nem jönnek a telefon se csöng, és akkor tudod, a tengerpart. Ah, nézd, hogy jönnek a hullámok. Szerintem az, hogy hey, ember, egy órája ülsz itt, mit nézel azt a vizet? Hagyjál már, tudod? Épp szabad vagyok. Épp szabad voltam! Figyeljetek! Miért nem ment? Mert nem tudtam engedelmeskedni annak, amit Isten mondott. Mert Isten tudod, mit mondott? Ne aggódj a holnapért. Ne aggódj a holnapért. Na de miért nem? Mert a holnapért majd én aggódok. Nem ezt tanultam. Nem így van. Hát, egész 10-20 éves koromban azt tanultam, hogy készüljek a holnapra. Célt állítok, megtervezem, végrehajtom, rendszert építek. Ne viccelj. Jó, az aggódni szó talán egy kicsit erős, nem is aggódom, én csak építem a holnapot. Nagyon közel van az aggódáshoz. Lazíts. Lazíts. De miért lazítanék? Mert én a mindenható tényleg törődöm a holnapoddal. És most a leglényegesebb infót adom neked, amit a holnapért tehetsz. Figyelsz? Engedelmeskedni fogsz neki? Figyelj! Lazíts! Nem. Ennyi. Nem. És a napok csak mennek el, a napok csak mennek, és halogatom az életet. És tudod, mit csinált Isten? Azt mondta, hogy na, ebből elég. Nem tudok tovább menni, mi történt? Tönkre mentem, válság van, jaj, semmi sem működik, mindenre képtelen vagyok. Mit nevettek ilyen bamba arccal? Mondom, lazíts! És 3 év vergődés után, tudom, amikor már semmi nem megy, mit is mondtál? Lazíts. És ember, megtanultam lazítani. 2-3 tönkrementem egymás után, és ma szabadabb vagyok, mint valaha voltam. Mit? Micsoda? Nem kell. Nem most! Értitek? Nem, az majd a sorozat utáni, ugye a lazítás 10 parancsa. Figyeljetek, nem tudom, értitek-e. A szenvedés tanított meg egy olyan kategóriában nagyságrendet előrelépni, amiről azóta, azelőtt is tudtam, de sose engedelmeskedtem neki. Ezt értitek? Jézus a szenvedései által tanulta meg az engedelmességet. És nem tudom, hogy muszáj-e mindannyiunknak átmennünk nehézségeken, remélem nem. Remélem, hogy a nagy fülek és a megtört szív, azaz az, hogy kész vagyok hamarabb, hogy engedek, hogy megpróbálok engedni, hogy felismerem a büszkeségemet, hogy igen, most süket vagyok és vak, nem akarom hallani, de utálom ezt, úgyhogy csak azért is hallgatni fogom, mert pont azért, mert utálom, és ez gyanús nekem. Ha valahova nem akarok menni, valószínűleg oda kell mennem. Úgyhogy csak azért is megyek. És lehet, hogy egy ilyen módon az a válság, amit Isten szeretetből hozna az életünkbe, elkerülhető, mert megtanulom szimulátorban. Megtanulom az alázatos hozzáállásomban hamarabb. És aztán, amikor a körülményeket is Isten megváltoztatja, akkor az már nem egy megsemmisítő válságként jön, hanem egy próbaként, mint a bajnoknak, amikor versenypályához, a rajtvonalhoz állhatott. Futnia kellett, de győzött. De tudta, hogy mi fog történni vele. Jó ez így, és ezt folytatjuk még. Rendben, kell, hogy folytassuk. Még lesz legalább egy rész. Úgyhogy zárjuk egy imával. Mennyei atyánk, csak nagyon-nagyon köszönjük neked ezt a mai napot. Köszönjük ezt a kihívó gondolatot, hogy bátorítasz minket arra, hogy engedjünk a tényeknek, hogy engedjünk az igazságnak. Alig merem kimondani, hogy engedelmesek legyünk, és így megszabaduljunk, és így igazán éljünk, és így semmi se legyen meddő az életünkben, hanem minden elérje az ő célját. És hogyha úgy hallgatod ezt a felvételt, hogy még sohasem fogadtad el Jézus Krisztust, mint megváltódat, akkor kell, hogy tudd, hogy a valóságnak ez a sarokköve. Ez az a pont, ahol az Istentől elszakadt ember visszatérhet Istenhez. Ez az egyetlen ajtó. Miért? Mert Isten csak egy ajtót nyitott. Nyithatott volna tizet is, de nem nyitott csak egyet. Ez a valóság ténye. Ez az egy ajtó viszont tárva nyitva van. Csak be kell rajta sétálni. Hogyan? Egyszerű hit által. Egyszerű elfogadása annak, hogy a názáreti Jézus Krisztus Isten, aki meghalt az emberiség hibáiért, bűneiért, és mint ilyen, helyrehozott mindent. Aki hiszi ezt, aki hisz ő benne, annak azonnal örök élete van, és kész. Úgyhogy csak mondd utánam, elfogadlak názáreti Jézus Krisztus, mint a megmentőmet. Kérlek, hogy bocsásd meg a hibáimat, a céltévesztéseimet, a bűneimet, és vezess engem ebben az életben egy élhető életre, és aztán vigyél magaddal az örökké valóságba, ahol az igazi élet kezdődik. A te nevedben imádkoztunk, a názáreti Jézus Krisztus nevében. Amen. Oké, köszönöm a figyelmeteket. Van még kedvetek egy picit beszélgetni? Van ehhez gondolatotok esetleg? Kérdésetek, vagy hozzászólásotok? Mennyire volt ez újszerű, vagy mennyire volt ez kihívó, ez a gondolat? Ha nincs kérdés, vagy nincs hozzászólás, úgy is jó, csak adok neki egy esélyt. Igen.
Igazából az a kérdése, hogy engem elmeskedni a valóságnak. De már nem tetted a lázítását. Hogyan engedelmeskedek a valóságnak, és közben lazítok?
Zseniális kérdés. Ugye te mennyire jó kérdés. Hallottátok ezt a kérdést? Ki az, aki nem hallotta? Oké, a kérdés ez volt. Beszéltél az engedelmességről és a lazításról. De hogyan lazít csak, ha engedelmeskednem kell? Nem? Milyen jó kérdés. Milyen jó kérdés. Itt a kérdés. Mi a valóság? Mi az a végső igazság, aminek engedelmeskedni kell? Ez a kérdés, nem? Ugye ezt mondtuk, hogy ha valaki eltökélte magát az engedelmességre, akkor neki baromi nagy kérdés az, hogy mi van tényleg. Akkor tudod, lazíts fiam, majd lazítok, ha van okom rá. Mi az okom a lazításra? Ezt kérdezed, igaz? Mi az okom a lazításra? Ez a bánatos könyv. Ennek a könyvnek a magüzenete az, hogy Isten eljött és lezsírozott mindent. Úgy hívja a Biblia, hogy bevégzett munka. Jézus Krisztus a kereszten, amikor meghalt, azt kiáldozta, hogy elvégeztetett. Azaz minden, ami az ember számára lehetetlen, azt ő megcsinálta. És mint ilyen, ő az első számú hang, aminek engedelmeskednem kell. De ő olyan, mint egy atya, mint én vagyok a Benjivel. És a Benjinek néha azt mondom, hogy hé, Benji, mit szólnál egy kis napközbeni alváshoz? Ha? Hó, de nekem engedelmeskednem kell. Azt mondtad, hogy segítsek port törölni. De annak már vége van. Azt már megcsináltuk. Most aludjunk egyet, lazítsunk, pihenjünk egy picit. Úgyhogy az engedelmesség ezen a ponton az, hogy pihenek. És van egy nagyon nehezen érthető kategória, mégpedig az, hogy lazítok és közben tevékeny vagyok. És ez a bibliai kép igazából. Hogy Isten azt mondja, hogy figyelj, én veled vagyok, én hordom az életed minden pontját, veled vagyok, mint egy atya, mint egy jó barát, mint valaki, aki összenőtt veled, és én azt mondom, hogy erre a tudatra rábízhatod magad. Az életed minden pillanatában én veled vagyok, és közben rengeteg mindent csinálunk. De miközben csinálod, tudod, hogy nem te csinálod, hanem mi csináljuk. És ha mit csináljuk, amiben az én mindenható, feltűrt ingemúja, és kezem, és szándékom, és szeretetem is benne van, akkor te lazíthatsz, miközben csináljuk. És ilyen módon a hívő ember borzasztó tevékeny, nagyobb dolgokat tesz, mint valaha gondolta volna, úgy, hogy közben igazából lazít. És aztán persze a lazításnak van olyan szélsőséges pontja is, ahol tényleg nem csinálok semmit. A semmi semmit. És erre is megvan a szabadságom, erre is. Oké, okay, tehát ami a szép az az, hogy amikor engedelmeskedek, nem valami nehéznek engedelmeskedek, hanem valami gyönyörűnek. A központi parancsa Istennek az, hogy maradjatok meg a szeretetemben. János evangélium a 15. vers, a szeretet a központi parancs, de a szeretet működése úgy néz ki, hogy hagyd, hogy én szeresselek. Tedd, amit a Biblia mond! Jó! De mit mond a Biblia? Azt mondja, hogy hagyd, hogy szeresselek. Férfiak, hányan voltatok már úgy együtt asszonnyal, hogy nem hagyta, hogy szeressétek? Úgy értem, várta, hogy szeresd, akarta, hogy szeresd, de közben olyan sebekkel élt, olyan énképpel, olyan indulatokkal, olyan bármivel, hogy mindent, amit tettél, igazán szeretetből ő elutasította, és ellenségességként értelmezte. Éltünk már át ilyet? És Isten ezt mondja, hagyd, hogy szeresselek, oldódj föl a szeretetemben, én veled vagyok, és ha én veled vagyok, ki lehet ellened? Értsd meg, hogy a valóság végső igazsága más, mint amit eddig gondoltál. És ez nem kicsi dolog, ez egzisztenciális, alapvető váltás. Mert nem lazíthatok, ha egy személytelen erő a végső, vagy egy nem törődöm Isten, vagy bármi, akkor tényleg rajtam múlik minden. És az a parancs, hogy lazítsak, gonosz, mert ha lazítok, kicsúsznak a dolgok a kezemből. De ha tényleg ott van Isten, aki tényleg menedzseli az életemet, akkor az élet ettől, az egyszerű ténytől élhetővé válik. És erről rengeteget beszéltünk, és ugye ezt ismét, ugye innen, onnan, amonnan, de a kérdésedre ez a válasz, ez igaz lehet? Jó így? Igen. Oké. Okay. Jó, nagyon jó. Van-e még hozzászólás vagy kérdés? Igen. Miért van megáltalkodottság? Megint egy nagyon jó kérdés. Miért van az, hogy az engedelmesség jó lenne nekünk, de mégse tesszük? Erre gondolsz? A fránya szabad akarat.
De mikor érzi az ember, hogy már a kárára van ez, és mi
akkor is? Oké. Tehát te már rég azt mondod, hogy én már szabadulni akarnék, már imádkozol, Uram, vedd el tőlem ezt a rossz szokást, vedd el tőlem ezt az ostoba gondolkodást, vedd el tőlem, igaz, erre gondolsz? És mégis megyek benne tovább. Vagy eleve nem hisz Istenben. Az egy másik kérdés már. Melyikre válaszoljak? Nem ugyanaz. Ó, nagyon messze vannak egymástól. Az Istenben való hit és nem hit, az egy rejtély. A Biblia így fogalmaz. A gonoszság rejtélye. Hogy lehet az, hogy egy ember, aki amúgy az élet minden területén józan, értelmes, profi, dörzsölt, nem ismeri fel a valóságnak azokat a tényeit, amiket egy másik józan, értelmes, dörzsölt ember pedig felismer. Hogy amikor felsorakoztatjuk a bizonyítékokat 100 nem hívő embernek, akkor mondjuk azt, hogy 20 hisz, és 80 pedig nem. Miközben a bírósági tárgyalást szabályosan folytattuk le, és az esküdtszék a végén megszavazta, hogy igaz. Tehát mi az a valami, amitől egy ember nemet mond? Oké? Okay? Lehet, hogy erre nem tudok gyorsan és röviden válaszolni, de a Biblia beszél egy természet feletti vakságról. Beszél arról, hogy az emberi szív döntése nem tiszta logika. Amit egy osztályteremben le lehet sakkozni. Hanem van egy olyan aspektusa, ami kívülről jön. Oké? Okay? Egy természetfeletti vakság. És nem akarok ebbe most belemenni, de köze van a szellemi háborúhoz, köze van ahhoz, hogy zajlik egy meggyőzés a világunkban. Biztos észrevettétek, hogy létezik egy olyan, hogy korszellem. Ami nagyon intenzív, nagyon erős, és a korszellemtől való eltérés az egy büntetendő dolog, ha nem is büntető törvénykönyv alapján, de ahhoz bátornak kell lenni. És ennek van egy mélyebb rétege is, és bizony nagyon sokan csak egész egyszerűen megmaradnak a korszellemben. És ez hogy tehetik? Miért történik? Miközben ez egy rejtély. A másik oldalon pedig, amikor valaki már hívő is úgy nem tud váltani, ez sokszor az Istennel való viszonyában gyökerezik. De nem úgy, hogy nem működik neki, mert nem elég jó a viszonya Istennel, hanem Isten nem engedi, hogy működjön neki, mert közelebb akarja vonni magához. Ugye az élet magja, lényege az Istennel való szoros baráti kapcsolat. Egy függő, de ugyanakkor borzasztó sok kölcsönös tisztelettel teli kapcsolat, egy szeretett kapcsolat, amiből mi kisétálunk. Mi szívesen vagyunk távol, miközben az erőnk és az életünk közel van. De én szívesen vagyok távol. Úgyhogy Isten kicsit megnehezíti, aki nem teszi könnyűvé a távoli életemet. Nem ad sikerélményt, Imádkoztam azért, hogy letegyem a cigit, most csak mondom ezt az ostoba példát. És azonnal letettem. Nem, mert távol vagyok. Isten azt mondja, hogy nem adok neked ilyen önjáró módszereket. Gyere hozzám, csücsülj ide mellém, és a cigi rendben lesz. Úgy értem, vagy cigizel, vagy nem, de valószínűleg el fog múlni, mint ahogy ősszel lehullanak a falevelek, a cigi is le fog esni. De legyél közel hozzám. És ha messze vagy, nem adok sikert. Nem azért, mert irigy vagyok, hanem mert nem jó neked megtanulni, messze élni. Jó megtanulni azt, hogy közelé. És nagyon sokszor Isten a végletekig használja a gyengeségünket arra, hogy magához közel vonjon. Mint egy szerető atya. Okay? A nagy buli nem a szomszédban van, hanem itthon. És amikor a gyerekem nagyon sokszor megy furcsa nagy bulikba, akkor ott nincs jutalom. Mert az árt neki. De ha hazajön, akkor otthon van jutalom. Miért? Mert még itthon a helye. Aztán eljön az idő, amikor repüljön ki, és akkor kint lesz a jutalom. És már otthon nem lesz olyan jó. De szeretem a fiamat, és ezért bánok vele úgy, hogy a legtöbbet vehesse ki az életből. Jó ez? Nagyon szépen köszönöm nektek. Ha gondoljátok, majd még tudunk beszélni, de elengedjük magunkat, mert vad dolgozási szokásaink is vannak, amiket. Úgyhogy sziasztok, el vagyunk, bocsánat, a jövő héten ugyanekkor ugyanitt.